Elkezdjük akkor, a mindenkit üdvözlök, ez még kedd, nem szerda. Szerdán tudják, hogy késő estig van oktatás, és utána kezdődnek csak a vásárhelyi napok, ezt így barátilag mondom. Rengeteg e-mailt kaptunk már hallgatóktól, hogy szívesen tájékoztatjuk tisztelt tanárurat vagy tanárnőt, hogy szerda déltől már nincsenek órák. Ez évről évre így alakul aztán. Dékán úr mindig úgy előtte jelzi, hogy nem egészen így van. Szerintem szerda estétől hétfő reggelig pontosan elegendő abba az állapotba belecsúszni, ami évente egyszer természetesen szinte szükséges, vagy kötelező, mert hogy mindig emlékezni kell, ugye, hogy ez olyan vidáman indul, de hogy hova tud fajulni. Arra kérek mindenkit csak, hogy a 5.-6. emeletről nagyon, amikor már fejnehéz, ne hajoljanak ki, ha ismerőst látnak. Kicsit itt most megvariáljuk a dolgot. Ez itt az utolsó előadásként van apostrofálva, de most kicsit előre hoztuk, mert lesz egy alkalom, amikor nem leszek, csomatanárnő fog jönni, úgyhogy inkább ezt előre csúsztattuk, logikailag tud jönni a dolog, mindent ismerünk már ezzel kapcsolatban. Tehát a hozzáállásunk továbbra is az, hogy maguk általános építőmérnöki műveltséget akarnak fölvenni. Ebből lesz sok szerkezetépítő, kevesebb infrastruktúraépítőmérnök, és annak egy harmada mondjuk vízépítőmérnök. Igazából még a vízépítő vagy vízmérnökké válóktól se várjuk el úgy a BSC végére, hogy az úgynevezett vízgépekhez olyan rettenetesen értsenek, de az alkalmazásukat már nagyon elegánsan azért kell, hogy csinálják. Ami a gépészeti részleteket illeti, ez sokkal inkább tartozik bevallott módon a gépészmérnöki karra, és ott pedig elsősorban régebben vízgépek tanszéknek hívták, most meg már hidrodinamikai rendszerek tanszéknek kell hívni, kicsit magasabbra emelkedek, mint olyan. Tehát akkor ránézünk a vízgépekre, aminek akkor majd kettő válfaját fogjuk megnézni, a munkagépeket, meg az erőgépeket, mint olyan. Itt most egyébként látják is, hogy szivattyúzni fogunk, meg turbinázni fogunk, és akkor a szivattyúnál már maguknak egyből beugrik az a tény, hogy akkor szoktunk szivattyúzni, hogyha a víz hozzánk képest túl mélyen van, vagy pedig hozzánk képest magasabbra akarjuk juttatni. Értik ezt a két szempontot? Ugye mi Bernoulli után szabadon már nagyon lazán, de mégis határozottan tudunk gondolkodni a víz energiakészlet viszonyaiban, és mind a kettőnél beugrik, mint Pavlov kutyájának, de ugyanilyen Móriczka is a reflex, hogy akkor itt valami energiahiány van, amit nekünk pótolni kell. A másik hozzáállás meg az, amikor azt mondjuk, hogy igen, ennek a víznek itt láthatóan van, úgymond szinte fölös energiája, és abból én elvehetek egy részt, trükkösen természetesen, és akkor azok lesznek a turbinák, amik ugye, amihez nem energiát adok, hogy a víz energiáját növeljem, hanem energiát veszek el a víztől, és ezzel tipikusan villamos energiát fogok termelni, és ennek is megvan a maga mechanizmusa. És akkor, ha osztályozni akarnánk, akkor azt mondanánk, hogy kétféle van. A második az egyfajta egyszerű gép, majd meg fogják látni, ez a térfogat kiszorítási elvű vízgépezés, hogy úgy mondjam, és a körmönfontam és több gépészetet igénylő, az pedig az áramlástechnikai elven való vízgépészeti megoldás. És akkor, ahogy mondtam, lennének a szivattyúk, amiket munkagépnek írunk, mert hogy növeljük, a felsorolt módon növelni akarjuk a víz energiatartalmát. Mélyebbről a mi szintünkre, a mi szintünkről magasabbra, vagy a mi szintünkön nagyobb mozgási energia tartalmúra, nagyobb sebességűre. tehát most ugye az ember mégis kénytelen kimondani. Ezek szerint úgy néz ki, hogy amikor látjuk a vízágyút, mint olyat, abszolút békés tömegoszlatásra, akkor ott megint csak valami vízgépet, azon belül valami munkagépet kell sejtenünk, ugye? Ami, hogyha a legeslegbékésebb fölhasználási mód szerint függőlegesen tartjuk, akkor fölmegy jó magasra, aztán aláhull. Vízszintesen az már kicsit kellemetlenebb, mert a közelálló egyedeknek a ledöntésére teljesen alkalmas a maga impulzus erejével, mint olyan. Picit ragadjunk le ennél a szivattyú elnevezésnél. Szerintem, amikor a hidrosztatikus nyomásviszonyokról és a légköri nyomásról beszéltünk, akkor már tisztáztuk azt a tényt, hogy a szó szoros értelmében szivattyúzni, a vákum, tehát a nulla nyomás kapacitásának az erejéig lehetséges. Ez picit a 10 méter alatt marad. Ezzel azt akarom mondani, hogy addig, amíg a magyar általánosan a szivattyú elnevezést fogadta el, valószínű ez született meg először, ez a fajta megoldás, ez lesz majd az úgynevezett axiális szivattyú, addig az angol az inkább pumping, a francia inkább pompás, a német meg inkább pumpen jelleggel pumpolja ezeket a dolgokat, ami azt jelenti, hogy ők inkább nyomattyúba gondolkodnak, hogy úgy mondjam, mint szivattyúba. Lehet, hogy ez Kazinciig vinne vissza bennünket, de Kazinci idején még ilyen szivattyú-nyomattyú dolog nem volt, és így aztán hát hoppon maradtunk. Tehát a mi szivattyúink, ha a típusokat nézzük, egy része tényleg szivattyú, és a többi pedig inkább nyomattyú, mint olyan. Aztán van a másik műfaj, amit már az előbb szintén említettem, az erőgépek esete, ahol meg a víz munkaképességét használjuk föl, és akkor az a turbina, az annak a járókereke forogni fog, és azzal már csak egy generátort kell meghajtani, és akkor villamos energia van. A másiknál, egy szivattyúnál meg esetleg pont fordítva, egy villanymotorral kell meghajtani a szivattyút, és abból lesz munkavégző képesség közlés a víz felé. És akkor kicsit a fényviszonyok nem olyan jók, de emlékezzünk erre a mutatványra. Ez ugye egy másodfokú forgásparabola, vagy más szóval forgás nélkül paraboloid, és majd a végén fogjuk látni, hogy ennek milyen a nyugalmi vízszintje. Én szerintem ebből világosan látszik, hogy a nyugalmi vízszinthez képest ebben a, mondjuk ki a mosópor nevét, centrifugális, elég nagy erejű erőtérben magasabbra tudtam emelni a víz bizonyos részét a nyugalmi állapothoz képest. Tehát majd mindjárt megáll, most én belenyúlok a rendszerbe, és akkor leállítom. Ez ugye most hidrodinamika, mert fékeződések vannak, és akkor még most akkor, tehát rögzítsük magukban ezt a szintet, és képzeljük el, hogy valahol itt fönn kis megcsapoló helyeket, és valami fönti ilyen galéria csatornát létesítünk, ahova át tudna bukni, illetve ki tudna folyni a víz, és akkor még egyszer, most semmi plusz erőtér nincs a földi erőtérhez képest, de az omega szögsebességű forgatással közlök. Látják? Olyan magasan tudnék vizet csapolni ebből a rendszerből. Úgyhogy ez egy centrifugál szivattyúnak egy alapesete, nem túl jó a hatásfoka, és az omega szögsebesség csökkentésével látjuk, még egy szakkifejezést mondok, hogy az úgynevezett emelő magasságom változik. Nagy omegával, sőt, ha megnézzük az egyenleteket, minél nagyobb a szögsebességem, amihez persze majd villanymotor kell, hogy azt a szögsebességet a rendszerhez adja. Ez is villanymotorral működik lenne a laboratóriumban. Annál magasabbra tudom a szélén ezt a másodfokú forgás parabola rendszert emelni. Itt egy egyenletet is látunk, ami ugye már egy kifejezése annak, hogy picit, hogyha rendszerezni akarjuk, hogy annak oda én a, ugye az Euler féle hidrosztatikai alapegyenlet, Euler féle hidrosztatikai alapegyenletet erre az elemi nyomás változásra úgy fejeztük ki, hogy rószor F-szer dr, tudják, ez az elemi elmozdulásvektor, ez a tér, erőssége, ez pedig a folyadéknak a sűrűsége, és akkor igazából ebben a rendszerben, még egy kicsit följebb viszem, de azért nem túlzottan, illetve akkor ezt rajzoljuk meg így, és akkor itt volt a nyugalmi, és akkor ez meg lett a forgás következtében, itt omega szögsebességgel, ez lett a víz felület, és akkor erre azt mondtuk, hogy ez egy másodfokú paraboloid, és akkor a helyzet az, hogy itt egy adott pontban, itt van a forgástengely, ennek R a sugara, és akkor az R sugár függvényében a centrifugális és az azzal ellentétes centripetális gyorsulás az nem lesz más, mint R-szer omega négyzet, ez az adott szögsebességű forgómozgás vagy körmozgásnak az alap összefüggése. Az érintőirányú sebesség, az meg tudják, az R-szer omega lenne. És akkor, ha ennek veszek egy a forgástengelyen keresztüli meridián metszetét, ami azt jelenti, hogy ezzel a forgásszimmetrikus helyzettel, ezzel a rendszer teljes egészében le tudom írni, akkor most már nem axonometrikusan nézem a dolgot, és akkor itt van ez az omega ügy, és akkor itt vagyok egy R távolságban, és minden R távolságban ő lesz a gyorsulás. Miközben a földi erőtérben, a Z irányban, hogyha egy fölfele mutató Descartes-i konjugáta rendszerhez alkalmazkodom, akkor mínusz G a dolog. Tehát akkor egy ilyen meridián síkban azt kapom, hogy dp egyenlő. Itt a vízre nézve majd ez úgy fog alakulni, hogy rószor mínusz A, ez az A, szorozva dr-rel, most már az R nem háromdimenziós, hanem meridián metszetbeli sugárirányú, koordináta és mínusz g-szer dz, és akkor ez lesz itt a rendszerem, és akkor ennek, hogyha behelyettesítem, akkor dp egyenlő mínusz rószor, és akkor R-szer omega négyzet dr mínusz g-szer dz, és hogyha ezt p-re megoldom, itt a kétirányú integrálással mind a két oldalon, akkor mínusz rószor R négyzet omega négyzet per 2, plusz, elnézést, ez itt plusz, mert ide már kihoztam a mínuszt, plusz g-szer z, és plusz van egy C integrálási konstans. És akkor ez fogja azt mutatni, hogy a sugárral négyzetesen fog növekedni a nyomás. A sugárral négyzetesen fog növekedni a nyomás. Itt ugye azt látjuk, hogy mindazonáltal sugárirányú elmozdulást az edény, ami magában tartja a vizet, tehát ez nem a perforált forgódobú centrifuga esete, ahol a vizet engednénk kifele, és célszerűen a ruhát tartanánk benn, értik ezt a fajta célzást, hanem itt ez bennmarad, ami azt jelenti, hogy ez a centrifugális, ilyen gyorsulással jellemzett erőtérben az edényben való bentartásával a víznek, ez a kinetikai energia, ami ezzel a forgással adódik, az ott nyomás magasságá, és aztán azon belül helyzeti energiává alakul, és ami történik, az nem lesz más, mint hogy a nyomás magasság a sugártól négyzetesen növekedni fog. Itt volt a nyugalmi vízszint, és akkor ebből lesz természetesen a térfogat megmaradás törvényei szerint próbáltam rajzolni. Jó, és akkor én szerintem itt tudtunk mi nyerni egy elég nagy helyzeti energiamagasságot. És ha megnézzük ezt a rendszert, ami egy kicsit már körmönfontabb, akkor erről beszéltem, hogy itt csináljunk egy kis nyílást, és csináljunk egy kis övcsatornát. És akkor itt ezen a részen az ide átbukó vizet ebben a magasságban tudjuk tartani. És akkor ezáltal ennek a primitív szivattyúnak, ami inkább nyomattyú és centrifugális erőtér elven működik, tudtuk hasznosítani ilyen értelemben az emelő magasságát. Ez a rajz, amit itt látnak, ez valami olyasmi, tehát akkor hat forogjon, mint olyan, és akkor ezt meg itt viszem egy ilyen alsó tartályba, amiben itt áll a víz. Ha veszik észre, akkor ennek a vízszintje, ez magasabb, mint az ő alsó pontja. Tehát akkor ezzel az átbukással itt fogyó víz, az gravitációsan nagyobb magasság, kisebb magasság pótlódni tud. Ez azt jelenti, hogy ebből az úgynevezett alsó tartályból az alsóság ez a szint mihez képest? Ehhez a szinthez képest. Veszek egy vízszintes viszonyító síkot, és azt mondom, hogy ez az E1 fajlagos energia magasságom, és ebből én ezt E2-re fogom emelni, és akkor az E2 mínusz E1 egyenlő delta E lesz nekem az elért plusz, amit a víznek tudok szolgáltatni. Itt látják ezt az ábrát. Ezt lehet delta E fajlagos energia magasságnak is nevezni, már mint a növekményt, de ezt a szivattyú hidraulikában, illetve a vízgépek témakörben ezt nagy H emelő magasságnak szokták nevezni. Még egyszer, ez egy nagyon egyszerű, és amit itt elértünk, utoljára ismétlem, az ezzel a centrifugális, elég nagy erejű erőtérrel való megnövelése ezen víztes energiatartalmának, és annak az ügyes csatornázása. Tehát valahogy így van ez a dolog. Úgyhogy menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg ennek azért a sokkal körmönfontabb kialakítását. Ez már egy úgynevezett radiális szivattyú, ami rögtön vízgépészetileg egy korrekt kialakítás. Sajnos a vitrinünkben a tanszék előtt csak egy axiális van. Be akartam volna hozni az órára, de meg se tudtam mozdítani. Nincs lecsavarozva, de hát azért ennek a vasárúnak súlya van. Mint olyan, szerencsére, hogy ez vasból van, ha részből lett volna, akkor lehet, hogy már csak a vitrinben az üres helye lenne, de így azért ott hagyták a versenyzők. Kicsit lejjebb jövök ezzel a rendszerrel. Azt mondja, hogy ezt a vízteret, ebből a vizet akarom valahova magasabbra emelni energiaközléssel. A szivattyú fog energiát közölni ezzel a rendszerrel. Nevezetesen oly módon, hogy természetesen először itt ezt a, itt ugye ez az tér, amit szívni akarok, ezt akkor úgy hívom, hogy szívó oldal. Tudják? Ez ilyen cipőt a cipőboltból eredetű magyar logikája a dolgoknak. Hogyha ez itt föl van töltve, és ez a járókerék egy adott omega szögsebességgel forgatva van, akkor ez a rendszer, most így egyszerűsítve a dolgokat, ez be fog indulni, és itt a járókerék és a vezető lapátok segítségével a járókerék peremén ki fog a szögsebesség és az odáig mutató sugár nagysága függvényében egy kerületi sebesség alakulni, ami a járókerék sugara szorozva az omega szögsebességgel. Ezt ugye fordulatszámnak szoktuk inkább mondani, de maradjunk a szögsebességnél. És akkor ez lesz tehát egy darab sebesség összetevő, az U kerületi sebesség, ami ennek a keréknek az omega szögsebességgel való forgásából fog származni. Kettő, a ide adott hozammal innen érkező víz, mert itt majd energiát közlök, és az elindítja a folyamatot, az ki fog lépni méghozzá a szilárd terelő lapát, a járókerék lapátjai, mint szilárd felület, fogják meghatározni a járókerékhez képest való kilépési irányát a víznek. Az pedig ezek szerint ez egy görbített járókeréklapát, és itt a végével párhuzamosan vevével jelölöm a járókerékhez képesti vízkilépési sebességkomponenst. Tehát van egy érintőleges, van egy járókerék élénél levő állás meghosszabbítása, és a vevés, az U sebességvektor összege lesz a mi szemünkben, mint álló megfigyelő szemében az eredő sebessége a kilépő vízrészecskének. Tehát a kerékből vevével lép ki, iránya van és nagysága, maga a kerék U kerületi sebességgel forog, ez is hozzáadódik a vízrészecskéhez, végül ebből a V eredő sebességvektort kapom, aminél ugye akkor tudjuk, hogy az abszolút értéke négyzete osztva 2G-vel, a V négyzet per 2G lesz az a kinetikai, idegen nyelven, mozgási energiamagasság, ami közlődik a rendszerrel. Itt van még egy nagyon szép tolózár, amivel ezt a rendszert folytani lehet, és ezáltal lehet játszani a hozam és az emelő magasság között, de ez egy, már egy más kérdés. Még egyszer szívó oldal. Itt, ahogy bemegyek a szivattyúba, valószínű ez lesz, viccelem a valószínűt, a szívócsonk, aztán bemegyek a járókerékbe, onnan kijövök, én ezt olyan csigaszerű képződménynek látom, nevezzük el akkor csigaháznak, mint olyan a szivattyú szempontjából. Ugye ez a forgás tengelyre merőleges síkban vett metszet, ez pedig a forgás tengely síkjába, függőleges síkba vett metszet. Ezek a maga a járókerék itt látszik. Kettő lapátra látok rá, rálátok egyre itt és egyre ott. Ott azokon az éleken lép ki a víz, egy ilyen meg egy ilyen sebességgel összességében, és abból lesz az az eredő sebesség. Ebben a csigaházban fog ez összegyülekezni, és végül abba az irányba tovább haladni. Ez, ahol kilép a szivattyúból, az lesz a nyomó csonk, és aztán lesz a nyomó oldali dolog. És akkor menjünk még egyel tovább, és nézzük meg ezt a rendszert még nagyobb komplexitásában. A szünetig ezzel úgymond végeznünk kell. Inkább ezen a nagy táblán mutatom a dolgokat. itt már akkor van nekem egy alsó vízterem és egy fölső tartályom, és innen akarom oda följuttatni. Ez látszik, hogy itt valamit tennem kell. És ezzel a szivattyúval, mint köztes energia közlő berendezéssel fogom ezt a magasságot megugrani. Ugye itt kettő dologra rögtön mindjárt az elején fölhívnám a figyelmet. Sajnos erről a szintről lefele indul el energia szint szempontjából a rendszer. Ugyanis itt van egy cső, amivel el kell jutnia a szivattyúig a víznek. Ebben csősurlódás lép föl, hosszmenti, nem beszélve a helyi veszteségekről, ami mind energiafogyasztó. Tehát, amikor ide beteszem ezt a szívóoldalt, itt úgy látom, hogy ennek van egy ilyen rostéja, hogy úgymond a darabos áru ne kerüljön be, mert akkor az bekerül a járókerékbe, és az roncsolja, és akkor vásárolhatok egy új szivattyút. Minden ilyen védekező lépés, az természetesen energiabeli áldozattal jár. Helyi veszteség, tudják? Tehát amikor itt belép a vízrészecske, és erről az energia szintről indulok, ugye ott a nagy tartályban nincs jelentős mozgás, tehát a szabad felszín, mint piezometrikus szint adja meg a szívó oldalnak a kezdő energia szintjét. Ez. Akkor ott, ha nézik, pontvonallal az energia szinteket, és szaggatott vonallal pedig a nyomás, a piezometrikus nyomás szinteket jelöljük. Rögtön egy helyi veszteséget ki kell fizetni, hogy bejussak ezen a rostélyon. Látják? Ki is fizetem, ez egy függőleges értelmű energiaveszteség. A helyi veszteségeket nem szoktuk széthúzni hossz mentén, mert ott nem értelmezzük a hosszt, hanem azt mondjuk, hogy ott van egy olyan helyi szerelvény, vagy hirtelen geometriai változás, ami tulajdonképpen pontszerűen fog energiát kérni ahhoz, hogy a kívánt hozammal a víz tovább tudjon menni. Elérek ehhez a lábszelephez, itt ennek a következő a jelentősége. Ha leállítom a szivattyút, akkor itt megszűnik a mozgás, és ez a lábszelep visszazár. Ezzel a természetes vissza, mert nincsen mozgás, ami nyitva tartsa. Ezzel a visszazáródással nem engedi, hogy a szívó oldalból kifoljon a víz, és ezáltal, amikor újraindítom a szivattyút, egészen a szivattyúig egy folytonos vízszál áll rendelkezésre, hogy el tudjon indulni a szívóoldali, és aztán azzal együtt a nyomóoldali mechanizmus. Tehát az ilyen rendszereket a legelső elindításkor a szívóoldalon föl kell tölteni. Ha a szivornyára gondolunk, amit talán nem tárgyaltunk meg, de most megtárgyalhatunk, tehát egy töltésen, egy magasabb víztérről egy alacsonyabb víztérbe gravitációsan vezetni. Amíg ezt a szivornyát nem töltöm föl vízzel, addig nincs összeköttetés, nyomás alatti összeköttetés a két oldal között, csak a tehát arról föntről föltöltik, és akkor elindul a rendszer. Az ember ugye csak nehogy tüdőre szívja, a boroshordót is így szokta, meg annak idején, amikor azt mondták még, hogy a boldogsághoz vezető utunk az az olajkályhán keresztül fog vezetni, és amikor az ember olajat próbált kinyerni a hordóból, akkor is valami ilyesmit csinált, hogy annak a megszívásával folytonossá tette az olajszálat, és akkor már tudott a nyomáskülönbség működni. Na, tehát ez a lábszelep, ez amikor itt megáll a rendszer, akkor gravitációsan az önsúlytól visszazár, értik? És magába tartja a vizet. De ez a művelet itt egyáltalán ezen a lábszelepen, mint szűkületen, mint szerelvényen való továbbjutást, nézzék meg az ügyes rajzoló, az oda megint csak bejelölt egy kis helyi veszteséget. Tehát látják, már alatta járunk jelentősen az alvízi fajlagos energiaszintnek. Aztán belépünk ebbe, és ebből a szélesből egy konfúzorral belépünk ebbe a szívóoldali csőbe. És akkor ez a konfúzor ügylet, azt mondta a rajzoló, azért, mert így instruálták, hogy ez megint csak egy helyi energiavesztő hely. Ráadásul, nézzék meg, egy nagy átmérőjű részből átmegyek egy kis átmérőjű részbe. Konstans hozam mellett ez sebesség növekedéssel jár. Szűk cső, ugyanazzal a hozammal nagyobb sebességet visz. Az azt jelenti, hogy a V4Z per 2G mozgási energia magasságon meg fog növekedni. De energiát nem tudok csinálni, tehát ami történik, a helyi energiaszintből egy nagyobb V4Z per 2G vonódik le, vagyis a piezometrikus nyomásmagasság fog esni. Nézzék meg itt a szűkületnél egy dolog a kisesése az energiának, lépcsőszerű, és a nagyobb esése a piezometrikus nyomásszintnek a szaggatott vonal. Aztán ez a cső surlódási, tehát HL egyenlő lambdászor L per D szorozva V4Z per G-vel egyenletes eséssel tovább vesztem, és amikor elérek ide a szívoldali csővezetékben a szivattyúig, akkor már itt járok az energiaszinttel, és itt járok a piezometrikus nyomásszinttel. Ha ez olyan hosszúra sikeredett ez a cső, tehát valahogy azt csináltam, hogy kacskaringósan, hogy úgy, jaj, milyen jó abból a még hosszabb, mert hát ha egyszer majd hosszabb, valami PVC csőre gondolok, hát ha egyszer egy hosszabb csőre is szükségem lesz, nem vágom most el. Olyan hosszan vezetem benne, hogy ehhez a szinthez képest, a szivattyú szintjéhez képest, mire ide jutnék a piezometrikus nyomásszint és a szivattyú szintje között több mint 10 méter keletkezik, akkor a szívó oldal nem tud működésben maradni. Értik? Mert ott a maximum a vákum, mint olyan. Emlékeznek, volt az az óra, ahol azt mondtuk, hogy itt van a nagy atlanti óceán, most bazaltkor nélkül, és akkor egy ilyen fölül zárt csövet ebbe beleteszek, és ide P egyenlő nulla vákumot teremtek, miközben itt ugye az óceán felszínén P0 légköri nyomás uralkodik, és akkor ebbe a vákumban P0 per gammára föl fog szaladni a vízszint, mert hogy ez a vízoszlop magasság fog egyensúlyt tartani a P0 légköri nyomással. Amíg ezt ide nem engedtem, addig az egész csőben vákum volt, most már csak ezben a részben van vákum. Értik, a vákum az úgymond a semmi, ami azt jelenti, hogy az, hogyha kisebbé teszem térfogatilag, annak semmi jelentősége nincs, hiszen semmit nem kellett összenyomnom, értik? Tehát abban nincs gáz. Ez az egyik. A nyomás szempontjából pedig a maximum a nulla nyomás. Tehát mínusz nyomások nincsenek, ez nyelvileg is illogikus, mint olyan. Tehát valahogy így van a dolog. No, akkor térjünk vissza. Ezek szerint ezen a szinten vagyunk. A szivattyúval közöljük a rendszerrel, a centrifugális erőtéren keresztül, ami eredendően mozgási energiát ad, de aztán ezzel az impulzusnyomatéki elvvel mégiscsak helyzeti energiát, hogy nekünk föl kell ezt olyan magasra juttatnunk, ezt az itt érvényes, ilyen alacsony energia- és nyomásszintet, most nézzük ebből csak az energiát, ezt olyan módon meg kell növelnünk, hogy feltételezve, hogy itt még egy hosszú csővezeték van, amíg a felső tározóba eljuttatjuk a vizet, ezen csővezetékben kikerülhetetlenül keletkező surlódási veszteségmagasságot is fedezzük. Értik? Azt is fedezzük. Sőt, amikor a felső tartály befolyási szelvényéhez érünk, még mindig maradjon, mert ha ide érkezünk az ő szintjére az energiaszinttel, akkor nem marad energiatartalékunk a hozam kiszolgáltatásához szükséges V sebességből eredő V négyzet per 2G mozgási energiatartalomhoz. Értik? Tehát itt most akarunk egy hozamot, annak megfelelően ebben a csővezetékben kell egy V sebességnek fönnmaradnia, abból egy V négyzet per 2G mozgási energia magasság származik, amit itt szolgáltatnom kell, mert tudjuk, hogy a kifolyási veszteség, amikor egy szűk csőből egy nagy víztérbe jutok, és ott gyakorlatilag lelassul, szinte elhanyagolható sebességűre a rendszer, az a helyi veszteség az pont V négyzet per 2G. Ha ezt egy XI veszteségtényezővel akarjuk kifejezni, az akkor 1. Minden ilyen kerekszám gyanút kell, hogy keltsen, hogy ez valahonnan származik. Tehát jövök egy csőben, és kimegyek egy nagy víztérben, és elmegyek egy picit tőle, és már nem látom mérhetőnek az áramlási sebességet. Ezt lehet úgy értelmezni, hogy a mozgási energia magasságom V négyzet per 2G-ről, amivel érkeztem, nullára változott, vagy lehet úgy is mondani, hogy ami V négyzet per 2G mozgási energiát hoztam a kilépéssel, mínusz egyszer, a XI 1, V négyzet per 2G veszteséget szenvedett mind a két esetben. A lényeg az, hogy innen jön az egyes szám, mint olyan. Tehát akkor itt ezen a szinten kell beérkeznem energetikailag, levonva belőle a mozgási energiamagasságot a felső tározóban kívánt vízszintre kell, hogy bekössön a rendszerem piezometrikus nyomásszintje. Ehhez ez visszafele számolás. Ehhez kell tehát itt a szivattyú által egy olyan koncentrált energiamagasságot adnom, ebből ez lesz a helyzeti plusz a nyomás, vagyis a piezometrikus, ez meg a V négyzet per 2G, amivel tovább robogtatom a nyomoldali csővezetékben a vizet, ami aztán a hosszú cső mentén energiát vesztve, mínusz a sebességmagasság piezometrikus szint is ugyanúgy esik, be fog futni ebbe a felső tározótérbe. Az alvízi szint és a felvízi szint különbsége lesz végül is az az emelő magasság, amit ez a szivattyú produkálni tud. Tehát még egyszer, a hasznos az innentől idáig tart. Ebből az alsó tározó szintből csináltam ezt a felső tározó szintet. Ehhez képest egy sokkal nagyobb, úgynevezett manometrikus magasságot kell, hogy a szivattyú produkáljon ahhoz, hogy ez az effektív geodetikus emelő magasság megvalósuljon. Ha nagyon akarják, akkor ezt az úgynevezett manométer, az a nyomáshoz kötött kifejezés, ezt a manometrikus magasságot, ezt akkor ketté lehet szabni egy szívóoldali manometrikus és egy nyomóoldali. Ugyancsak a geodetikus emelő magasságot egy szívóoldali és egy nyomó oldalira lehet kettéteni. Minden, ami ezen fölül van, az nem más, mint a csőhálózatban, aminek egy pontszerű eleme a szivattyú, való visszaállítás érdekében kikerülhetetlenül keletkező energiaveszteségek fedezésére szolgáló energiatartalom. Tehát valahogy így néz ki ez a rendszer, és akkor tartunk egy szünetet. Történetet ezekkel a vízgépekkel, és akkor amit itt láttunk, arra kicsit nézzünk rá jobban. Ezek olyan ábrák, hogy jobb inkább vetíteni, ez itt a vetítésnek a igazi oka, mert hát ha az ember remegő kézzel elhibázza a görbületeket, meg a vektorokat, jobb, hogyha ilyen fixen. Ez itt nem más, mint maga a járókerék, és egy-egy lapát a maga tipikus görbületével. Ha ránézünk, akkor ezeket meg is tudnánk mondani. Azt mondja, hogy a forgás irány az órával megegyező, amelyik abba az irányba görbülő lapátrendszerű, azt előre görbítetnek, aminek különösebb görbülete ebből a szempontból nincs, azt normálnak, és a másikat pedig hátra görbítetnek, mondja az ember. És akkor azt nézzük meg, hogy igazából mi történik itt a rendszerrel. Vegyük ugyanazt az omega szögsebességet, fordulatszámot, ami azt jelenti, hogy bármelyik görbítésű is, bármilyen görbítésű is a lapát, a kilépő élnél a járókerék kerületi sebessége U, itt most U2-vel van jelölve, tehát konstans lesz. Ha azt mondom, hogy a járókerék által megvezetett víz kilépési sebesség, ami itt a járókerék szélénél az érintő meghosszabbítása, az VV2 mind a három esetben, akkor az az előre görbítettnél így fog állni, az a járókerékhez viszonyított víz kilépési sebességvektor. Ebben az esetben értelemszerűen így, ebben az esetben pedig így. És hogyha ennek a abszolút értékében két, mind a három esetben megegyező vektornak a vektoriális összegét nézzük, akkor ebben az esetben kapunk legnagyobb szimpla V eredő vektort, ebben az esetben ahhoz képest kisebbet, és ebben az esetben pedig a legkisebbet. Tehát akkor itt nagy sebességet eredően, itt közepes, itt pedig kisebb sebességet kapunk. Természetesen ennek meg lesz a hatása a nyomás viszonyokra is. Még egyet lehet mondani, nevezetesen azt, hogyha ide fölhozom, hogyha most csak itt a járókerék belső éle, meg külső élét nézem, ez egy kicsit rondára sikerült, de akkor ezt így most kiigazítom, és azt mondom, hogy ugye itt lép be a víz, és aztán radiálisan van tovább kényszerítve első menetben, és akkor itt, ha van egy belépési sebessége, ezen R1 sugárnál, akkor a kérdés az, hogy ennél az R2 sugárnál milyen a kilépési sebessége. Ez azt jelenti, hogy az a hozam, ami itt belép, a szélesség az konstans, ennek a járókeréknek a lapát, tehát a rés szélesség, úgyhogy igazából a sebesség az a, mondjuk elnézést, mondjuk A szélesség osztva R1 szorozva 2 szorozva pi-vel, tehát ennek a kerülete szorozva a szélességgel felületen fog megoszlani ez a Q, és az lesz egy U1 sebesség. És akkor itt fönn pedig a kilépő merőleges, hiszen a merőleges komponensek fogják alkotni a hozamot. Ha bármilyen sebesség is kialakul, annak ugye kell a merőleges vetületét venni, hiszen az fejezi ki ezen a peremen átlépő, időegység alatt átlépő víz térfogatot, ez ugyanaz a szélesség, szorozva az R2 sugárral, szorozva kettővel, mert ugye D-szer, pi-ről van szó, és ez lesz az U2, ami azt jelenti, hogy a itt belépő, járókerékbe is, a kilépő sebességek a sugár szerint fordítva arányosak. Ez fogja eredményezni a hidraulika folytonossági összefüggésének a természetes érvényesülését. Úgyhogy valahogy így lehet ezt a dolgot látni, tehát ezzel lehet ezekkel a görbítésekkel hozam, illetve nyomás viszonyokat szabályozni, és különféle célra kihegyezni az adott szivattyút. Nézzünk most egy-két típust, még egyszer egy ilyen alaprátekintésünk lesz a dologra. Azt mondja, hogy valahol nézzük azt, ami nincs is rajta, itt van valahol a villanymotor, itt van a tengely, és ez a tengely fog forogni, és akkor ez a rendszer, ez így fog forogni. Ez itt a szívócsonk, így lép be a szívó oldalról a víz, és aztán az a járókerék és a lapátozás eredményeként a tengelyirányú, axiális irányú belépésből el van térítve radiális irányú kilépésre. Ebben a csigaházban gyűlik össze, és megy a nyomó oldalon tovább a maga útján. És akkor ezt úgy hívják, ezt az elrendezést, hogy radiális szivattyú. Ez nagy emelőmagasságokat tud produkálni, ez már sokkal inkább a maga módján nyomatjú, bár ugye a mozgási energiát tudja primér növelni, és aztán abból lesz emelő magasság, vagyis helyzeti energia hozzáadás az érintett rendszerhez. Tehát még egyszer, a tengely, forgástengely irányba jön, lép be a víz, és radiálisan lép ki. Ez lenne a forgástenger bevett síkmetszet, ez meg lenne a forgástengelyre merőleges. Tehát akkor a víz belépése ebbe a táblára merőlegesen történik, a kilépés pedig a perem mentén, és aztán így a továbbhaladás. Ez lesz tehát a radiális szivattyú. A fordulatszám növelésével lehetőséget adva, de nem csak ez az egyedüli tényező, emelőmagasság növelésre, messze meghaladva a vákummal, a szimpla, szószoros értelembe vett szívással produkálható 10 méternél enyhébb, kisebb emelőmagasságot. Nézzünk egy következőt, el fogunk ugye a radiálistól a axiális szivattyúig jutni, így félúton a megegyezés úgy volt, hogy azt mondják, hogy félaxiális, lehetne félradiálisnak is mondani, értik ezt a fajta dilemmát. Szóval itt van valahol a villanymotor, ez egyébként a régi időkben gőzgép volt, ha megnézik a régi szivattyú telepeket, mondjuk a vízügyi szolgálat szivattyú telepeit, amik nagyrészt ugye belvíz szivattyúk voltak, belvíz problémáról hallottak, a árvízvédelmi töltésekkel kizárt ártéren tavasszal összegyülekezett víz beemelése a befogadóba, a vízfolyásba, kivéve, hogyha a vízfolyásban árvíz van, mert akkor ez tilos folytatni. Na, a lényeg, mutatom, itt a járókerék ilyen kiszerelésű, ez a járókeréknek két jellemző lapátja, és akkor a víz útja szívoldal szívócsonk, és így fog kilépni, hát így lép be, és így fog kilépni. Innen van ez a félaxiális elnevezés. Aztán ezekben gyülekszik, ez már a nyomócsonk, nyomóoldal és
irány a csillagos ég.
Axiális szivattyú. Szívóoldal, nyomóoldal. Én ezt úgy látom, mint egy hajócsavart, mint olyan. Csak itt most lerögzítjük a szivattyút, és a víz mozog. Ha ezt vízben csináljuk, és ezt a járókereket a szárnylapátaival egy úszójárműre szereljük megfelelően, akkor az az úszójármű fog haladni, motorcsónak esette Tóth Marival, és a víz fog úgymond helybe maradni, tehát értik ezt a dolgot. Szóval szívoldal, nyomoldal, a víz belépésének értelme, és a víz tovább haladásának értelme, forgástengely irányú tengely, axis, axiális szivattyú. Ez az, ami a kilépés irányába nem fog tudni kerületi sebesség növelést adni, hanem ő, amit produkálni tud, az a durván szólva maximálisan 10 méteres emelő magasság, mert ezzel maximum úgymond vákum teremthető a rendszerben. Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy mindazonáltal ezzel a korlátozott emelő magassággal elég nagy hozam tud együtt járni. Tehát ha a probléma olyan, és ez a belvíz átemelő szivattyúknál általában ki is elégül, hogy relatíve kis magasságot kell megugrani, de jó, ha minél nagyobb hozammal emésztjük azt a belvizet, átemelendő a befogadóba, akkor ezek az axiális szivattyúk nagyon jól teszik a dolgukat, így aztán a vízügyi szolgálat belvíz szivattyúinak a nagy része az ilyen axiális kiszerelésű szivattyú. Egyszer ezeket a szivattyúkat egyébként majdnem össze is gyűjtötték egy helyre. Ez körülbelül olyan 100 köbméter per szekundum az összkapacitása ezeknek a belvíz szivattyúknak az országban. Szóval egyszer ezeket majdnem össze is rántották egy helyre. A 80-as évek első felében olyan alacsony lett a Duna vízszintje, szélsőséges vízjárás állapot, hogy a paksi küszöbön keresztüli gravitációs rendszerű hűtővíz kivétel helyén fönnállt annak a veszély, hogy a Duna szintje megengedhetetlen mértékben, alacsonyra kerülve, gravitációsan nem fog tudni annyi víz a paksi erőműhöz átkerülni, mint amennyire a hűtésnél szükség van. Érték ott azért, paksnál nincs egy olyan potméter, amivel csavargatom a blokkoknak a teljesítményét, meg az üzemét, hanem ha valami van, akkor ott kikapcsolom, akkor adhok bizottságok, miniszteri biztos, és mire az visszakerül a rendszerbe, addigra sok idő eltelik. Na szóval, számba vették az ország összes ilyen nagy hozamra nézve nagy teljesítményű szivattyúját, és kialakítottak egy akciótervet, hogyha a Duna olyan alacsonyra süllyedne a szintjében, akkor oda szaladván szivattyúzással segítenék a rendszert. Volt még egy szivattyúzási történet is a elmúlt két évtizedben, a 90-es évek elején, amikor az úgynevezett Duna-Csúnyi duzzasztót üzembe helyezte a szlovák oldal, és úgy kiszaladt a víz a sziget közből, és akkor az volt az első javaslat, hogy szivattyúzással pótolják a vizet a szigetközi mellégág rendszerbe. Ugye azért oda 100 köbméter per szekundum nagyságrendű hozamok kellenek. Igazából rengeteg szivattyút oda irányítottak, azok nagyon kellemes zajt keltettek, és ezek a dízel motorral működő szivattyúk még eléggé szennyezték a levegőt is. Ez pár hétig tartotta magát ez az elmélet, aztán lemondtak erről, és akkor építették azt az úgynevezett dunakiliti fenékküszöböt, ahol a fenékküszöb fölötti duzzasztással ki lehet terelni a fontosabb mellékágak felé a Duna vizét, ez egy szükségmegoldás, ennek a részleteibe így most nem fogunk belemenni. Itt akkor még egyszer megjegyzem, hogy igazából a motorral hajtott úszó járművek, azok ugyanilyen jellegűek, csak ott a vízbe kapaszkodok bele, és a testet mozgatom, itt pedig a testet rögzítem, és ezáltal a víz kénytelen mozogni. Itt van egy fontos dolog, nevezetesen, hogy mit is tudok, mekkora is a szabadságfokom ebben a rendszerben. Azt mondja, hogy először is van itt ez a görbe, ami a szivattyúnak az úgynevezett folytási görbéje. Ezt a készítik a szivattyút, ez egy külön művészet és technológia, ennek művészi fogásai vannak, és akkor ez bevizsgálásra kerül, hogy egy adott hozamhoz, amit a szivattyú szolgáltat, mekkora emelő magasságot tud ez a szivattyú produkálni. És akkor ez lesz a nagy H szállító magasság és Q szállított vízhozam, még egyszer bevizsgálás alapján való úgynevezett folytási, nem ellipszolonnal, hanem J-vel, folytási görbéje ennek az adott szivattyúnak. És akkor itt látszik, hogy kisebb hozamokat nagy szállító magassággal, nagyobb hozamokat meg kisebb szállító magassággal tud már produkálni. Ez még egyszer a vízgépeknek egy olyan lélektana, amiben így most nem fogunk belemenni. Hanem mi azt mondjuk, hogy ezzel a konkrét szivattyúval mi egy ekkora geodetikus emelő magasságot akarunk produkálni. Egy ekkora geodetikus emelő magasságot akarunk produkálni. Csak hogy ezt az alvíz és a felvíz között úgy tudjuk produkálni, hogy közben egy szerelvényes csőhálózaton keresztül kell a vizet oda vezetnünk, mert ennek ez a normál módja. Ami azt jelenti, hogy ebben a szerelvényes csőhálózatban az még nem ismert hozam vezetésével energiaveszteségek fognak keletkezni. Ível jelölve a hosszú cső szakaszoknak a futóindexét, gondolom, hogy lesz N darab csőszakasz, lambda I surlódási tényező, L hossz, L I hossz, D I átmérő, és a hozam. Per annak a csőnek az A I keresztmetszeti területéből számított, V I szelvény középsebességből számított sebességmagasság, mindez ugye egyetlen egy ilyen ijedik csőszakaszra kiszámított veszteségmagasság, ezt kell összegezni a teljes csőhálózatra. Ehhez képest van egy másik jellegű, a szerelvények, a hirtelen geometriai változások helyén, a helyi veszteség, ami az ő rá jellemzők CJ veszteség, tényező, szorozva általában a követő csővezeték sebességéből számított sebességmagassággal adja meg a helyi veszteségmagasságokat. Mondjuk csővezetékből van N darab, és akkor ott I egyenlő 1-től N-ig, és van szerelvényből, ami helyi veszteséget termel, J egyenlő 1-től M-ig M darab. Ebből a kettő típusúnak az összegzéséből áll elő a teljes veszteségmagasság. Ezt a veszteségmagasságot nekem manometrikus emelő magasságból, annak egy részének a törvényszerű beáldozásával fedeznem kell, mert egyébként nem fog eljutni az alvízről a felvízre a szükséges hozam. Mit tudunk itt csinálni? Itt azt tudjuk csinálni, hogy a VI helyébe beírjuk a Q per A-t, látják, frajdilag elszóltam magam, nincs index, mert végig a hozam konstans, a helyieknél pedig a Q per AJ, ez általában a követő, a VJ szintén a sebességet. Azt mondja, hogy a Q per AJ fog oda bejönni, ide pedig a Q per AJ, a Q négyzet, ugye itt négyzetek keletkeznek, mivel nincs indexelve, ki tudom vinni a szumma elé, tehát ami végül maradni fog, a H erre az nem lesz más, mint Q-szor, a szumma I egyenlő 1-től N-ig, marad nekem a lambda I szorozva L I per D I, szorozva 1 per, ugye volt ott a 2G, meg a V négyzetből ide jön a nevezőbe, AI négyzet plusz Q-szor egy másik szumma J egyenlő 1-től M-ig, mert mondjuk ebből a típusból M darab van, pardon, nem Q, hanem Q négyzet, látják az előülők, nem szólnak, hiszen a V az négyzetre emelődött, és akkor itt a XJ szorozva, és akkor innen már a Q négyzet per AJ négyzetből a Q négyzetet kivittem, marad az 1 per, itt volt ugye a 2G, és ez szorozva AJ négyzettel, és akkor ez tovább egyenlő. Geometriai paraméter, geometriai, D négyzet pi per 4, geometriai, ennek megvan a helyi tapasztalati összefüggése, a lambda, az emlékeznek az úgynevezett Moody diagramból, amit itt csak nagyon röviden említettünk, gyakorlaton esetleg használták, az még tud függeni például a Reynolds számtól és a relatív érdekségmagasságtól, de ha ez megvan, akkor a lambdát is gyakorlatilag konstansnak tekinthetjük, tehát egy bármilyen bonyolultan számítható, de szállítandó hozamtól független konstans, így ugyancsak ő, ezt a két konstanst egy nagy konstansba összevonom, és megszorzom a Q négyzettel. A történet arra akart itt kilukadni, hogy a hozamtól négyzetesen függ a veszteség magasság. És ezt a nagy K-t ki tudom a rendszerre számolni, mert a csővezetéken feltételezzük, hogy adott, és akkor ezt a nagy K-szor, Q, kicsit lejjebb lövök, hogy látni lehessen, ezt a nagy K-szor Q négyzet másodfokú parabolát ide rá tudom intonálni. És akkor magából a csővezeték jellegéből, pontosabban a veszteség magasság leírására van ez az összefüggésem, ami ugye a geodetikusan remélt emelőmagasságtól indul, és innentől nézve egy másodfokú parabola, és ez kell, hogy összetalálkozzon ennek a kiválasztott szivattyúnak az úgynevezett folytási görbéjével, és ahol ez a kettő metszi egymást, azban az állapotban olyan paraméterekkel fog tudni ebben a rendszerben ez a szivattyú dolgozni. Tehát, amit megszabtam, az az emelőmagasság, a geodetikus, innenről oda akarom fölemelni. A jelleggörbe és a folytási görbe együtt determinálja azt, hogy ehhez a szivattyúnak mekkora manometrikus emelőmagasságot kell kiszolgáltatnia, és ezzel a manometrikus magassággal ekkora geodetikus szállító magasságon ekkora effektív, tényleges hozamot tud produkálni. Tehát még egyszer, itt a szabadságfokunk az egy nagyon picit, illetve nem is nagyon picit, ebben az értelemben korlátozva van. Természetesen hozzányúlva a rendszerhez, a szerelvényekhez és a csővezetékhez, a K az befolyásolható, ez a nagy K, ami azt jelenti, hogy ugyanezt elérhetem úgy is, hogy ez egy laposabb másodfokú parabola lesz, vagyis nagyobb, geodetikai magasságot tudok átugrani. A másik, hogy innen indulok, de ez laposabban megy, vagyis kisebb manometrikus emelőmagasságot kell produkálnom, és az ráadásul nagyobb hozamszállítását teszi lehetővé. Tehát ebből a szempontból itt most csak ellenőriztünk, de értsük meg, hogy ebben a rendszerben természetesen a tervezés lehetősége is benne van. És akkor nézzék, tehát a manometrikus, amiről a szivattyú tud, mert ő ezt adja, és a geodetikus, ami végül megvalósul alulról fölfele a felső víztérbe eljutva, ennek a kettőnek a különbsége a HL veszteségmagasság. Jó, tehát valahogy ezt így lássuk. Menjünk tovább, és akkor azt mondja, hogy a ugye vízgépek, gőzgép, nem vízgép, csak számomra a gőzgép volt az az első olyan példa, ahol hatásfokot hallottam megemlíteni. A gőzgépre én valahogy már talán alsó, talán 14%-ot ilyenre emlékszem, hogy a gőzgép hatásfoka 14%-os, tehát azt az energiát, ahogy van, ha beleteszem, annak a gőzgép mondjuk a gőzmozdony hajtásába 14%-át tudja ténylegesen effektíve hasznosítani. Itt ugye ebben a rendszerben már eddig is észrevettük, hogy több áttétel van. Hajtom a motorral, akár gőzgéppel, akár villanymotorral. Aztán át kell jutnom a szivattyún, és aztán még a végén el kell jutnom az adott helyre. Tehát akkor végül itt az első menetben van egy hasznos teljesítményem, a folyadék fajsúlya szorozva a szállított hozammal, szorozva a manometrikus emelőmagassággal. Ugye majd a manometrikus emelőmagasságból még az energiaveszteség magasságot fedezni fogom. De magának a szivattyúnak ez lesz a hasznos teljesítménye. A szivattyúval közölt teljesítménynek mindazonáltal nem 100%-a fog a szivattyúban hasznosulni az áttételek folytán, hanem van itt egy éta, egynél kisebb hatásfok, és igazából a hasznos teljesítménynek ezzel az egynél kisebb hatásfokkal való osztásával kapom, hogy a szivattyúnak milyen szükséges teljesítményének kell lenni, hogy abból ez hasznosuljon, amit én eredendően kívánok a szivattyúzási feladat végrehajtásához. Tehát ha a hagyományos hatásfok számítást nézném, akkor éta szorozva a szivattyú teljesítményével, ez egynél kisebb, adná meg a hasznos teljesítményt. Ugye továbbra is viszem ezt a gammászor, nagykúszor HM-et, ezt le lehet ellenőrizni, hogy ez watt dimenziójú lesz, tehát teljesítmény dimenziójú. És akkor van még a szivattyúhoz a hajtómotorból való átadása a teljesítménynek, ez sem egy 100%-os hatásfokon. Vagyis a szükséges szivattyú teljesítményt elosztom a hajtómotor és a szivattyú közötti hatásfok tényezővel, ez is egynél kisebb, és akkor kapom meg a szükséges szivattyú teljesítménynél nagyobb motor teljesítményt, ami nekem szükséges ahhoz, hogy végül ez a hasznos teljesítmény kijöjjön. Tehát akkor most visszafele gondolkodva, motor, hajtómotor teljesítmény, szorozva hatásfokkal, szivattyú teljesítmény. Szivattyú teljesítmény szorozva az ő egynél kisebb hatásfokával kapja meg a végérvényesen kijövő teljesítményt, a hasznos vagy hasznosítható teljesítményt. Ez egy kicsit zanzásítva tulajdonképpen a hatásfok szemléletnek a bevezetését szolgálja. Ez az az egy ábra, amit néha úgy szerettem rajzolni, mert ezt egy 3-4 óra alatt ide föl lehetett volna skribálni. A helyzet az, hogy maguk, amint ránéztek, ezt rögtön látják, hogy itt járókerekek sorba vannak kapcsolva. Tehát akkor telepek, úgy értem lapos elemek, sorba vagy párhuzamosan kapcsolása. Ha sorba kapcsoljuk őket, akkor a feszültség adódik össze, tehát lépek, tovább lépek. Ha párhuzamosan kapcsoljuk, akkor pedig az áramerősség adódott össze, emlékeznek erre a történetre. Ugyanez van itt is, ha járókerekeket úgymond szivatjuk, sorba kapcsolok, akkor ezzel az emelő magasság többszörözhető és halmozható. Ha meg több szivattyút párhuzamosan kapcsolok egy víztérből egy másik víztérbe szivattyúzandó, akkor a minél több szivattyút kapcsolok be, azzal többszörözni tudom a hozamot. Ők egymásra nem hatnak, de hozamot többszörözni, illetve azt egymásra halmozni tudnak. Tehát még egyszer ez egy példa a sorba kapcsolásra, ami emelő magasságokat halmoz egymásra, és egy másik példa lenne a több szivattyú párhuzamos kapcsolása, ami pedig az ő emelő magasságuk változatlanul hagyása mellett az általuk számított hozamot tudná összegezni. Még egyszer, az elektromos áram körben a zsebtelepek sorba vagy párhuzamosan kapcsolásával teljesen analóg módon. Azt mondja, olyan impulzus nyomatékos dolog, mint amit az elején beharangoztam és egész idáig beszéltem róla, hanem ez már ilyen térfogat kiszorításos, mint olyan. Szóval itt mi a fene is történik? Kérem szépen, azt mondja, hogy itt van ez a dugattyú, itt ez innentől idáig víztér, de vannak itt ilyen szelepek. Akkor ezt a kart ezzel a dugattyúval kifele húzom. Ezzel a kifele húzással ezt a teret szűkítem. Ezzel a szűkítéssel föl fogja nyomni, ezt meg le fogja nyomni, mert ilyen a fekvésük. Tehát amikor ezt húzom arra, akkor ennek a térnek a szűkítése úgy zajlik, hogy ennek a dugattyúnak ott hermetikusan zár, a húzásával az itteni térfogat csökkenés ezen nyíló szelepen való föláramlással valósul meg, miközben ez meg zár. Tehát akkor a kifele húzással ebből a térből föláramlik, és ez pedig zár. Visszafele nyomom ezt a dugattyút, ez fog, tehát tágítom a térfogatot, ez akkor vizet fog kérni, ezzel az úgymond szívással ez a felső zárul, Ez a felső, ami ugye belül van, az kívül van. Ez fog nyílni, és ebből az alsó térből fog beáramolni az a víztérfogat, ami ezt a növekvő térfogatot ki fogja tölteni. Tehát amikor húzom kifele, akkor ebben a térrészben fölfele, amikor nyomom befele, alulról fölfele töltődés van, itt meg innen a térrészből fölfele ürítés. Nézzük meg ezt az oldalt, ez az oldal pedig fordítva működik, amikor húztam kifele, és itt ez zárult, és itt fölfele ment, ebben a bővülő térrészben ez a belül levő nyílik, és beáramlik, és ezzel tölti ki, miközben a zárul, és nem engedi, hogy onnan föntről, tehát kifele mozgatva, innen fölfele, innen alulról be, befele mozgatva, innen alulról ebbe a víztérbe és fölfele. Tehát mind a két mozgással alternálva tulajdonképpen az alsó víztérből áramlik a felső víztérbe víz térfogat kiszorítási elven a víz. Ez egy ilyen dugattyú szivattyú. Van itt egy membrán szivattyú, ahol már ilyen szerepek, szelepek sincsenek, hanem van itt egy rugalmas membrán. És ennek a karnak a mozgatásával a membrán alatti térfogatot, behorpasztva a membránt csökkentem, és kihúzva a membránt pedig bővítem. Amikor ezt behorpasztom, akkor ez itt zár, és az itteni térfogat csökken, és ennek a szelepnek a természetes nyílásával arra viszi a vizet. Amikor ezt lenyomom ezt a kart, a membránt földudorítom, vagyis az itteni térfogatot növelésre kényszerítem, akkor ez fog nyílni, az alsó víztérből fog ez a térfogat növekedés kipótlódni, miközben ezzel ez a csapószelep ez természetes módon zárni fog. Tehát lenyomva alvízből töltődés, fölhúzva alvízi szelep záródás, és a felvíz felé nyomás. Hát ennek is nagyon megörülök, forgódugattyú szivattyú, nem lesz rá időnk, mamut szivattyú.
Szóval
valami zagy kéne, hogy alulról ide föl emelve legyen. Vannak zagyszivattyúk, de mondjuk a zagy az ugye szilárd részecskéket tartalmaz, azért az a szivattyú belső lélektanának olyan nagyon jót nem tesz, az ilyen járókerekes örvényszivattyúkra gondolok. Ezt megpróbálják valahogy másképp igazából megoldani. Tehát akkor ezt úgy oldják meg, hogy itt van egy, mondjuk egy, itt van egy ilyen köpencső. És akkor itt van idáig, itt a szabad felszíne, azért van oda P0 nyomás írva, itt van az a vízszint, amin ez a zagyos víz, ez leledzik, tehát ott van a szabad felszín. És akkor van itt egy ilyen, úgymond, hát ez már nem nyomó meg szívó, van itt ez a csővezeték, ez egy alul nyitott fejjel rendelkezik, ide pedig egy vékonyabb csövön folyamatosan levegőt nyomok, és ezt a teret a levegő benyomással jelentős buborék tartalmúra tartom fönn. Na most ezek után a rendszer úgy áll, hogy van kívül az agy buborékmentesen, és ebben a belső részben pedig van ez a szintén folyadéknak mondott valami, de nagy buboréktartalommal. Így annak a térfogat sűrűségét a buborékkal együtt kell számolnom, vagyis annak a térfogat sűrűsége jóval kisebb lesz, mint a buborékmentes. Zagy, értik ezt a különbséget? Vagyis bárhogyan lesz nekem egy jelentős sűrűség különbségem, vagyis a zagyos, a buborék nélküli folyadékkal egy jóval magasabb folyadék magasságú buborékos folyadék tud egyensúlyt tartani. Értik? Mert annak a testsűrűsége, a térfogat sűrűsége, mert ez az, ami számít, mert az ő, hogy úgy mondjam, folyadék oszlop súlyához hozzá fog tartozni a buborékok ott léte is, amiknek ugye a tömege, hát az az agyhoz képezérusnak, tehát még egyszer, ebben a belső részben nagy buboréktartalmú, vagyis a külső folyadéknál jóval kisebb térfogat sűrűségű állapotot és folyadékot fogok létesíteni és föntartani. És a sűrűség alányoknak megfelelően ehhez a piezometrikus szinthez képest, ami momentán a szabad felszín, egy jóval nagyobb, kisebb testsűrűségű, buborékos folyadék magasság tartozik. Ez legyen akkora, hogy nekem ez a terepszint fölé, sőt ebből a csőből még egy ilyen magasságot is túllépve, egy ilyen mértékű kiáramlást tudjon teremteni. Tehát akkor csővezeték, amin fölvezetem, a levegőbenyomással ebben a részben buborékosított, ezáltal jóval kisebb térfogat sűrűségűvé tett folyadékot. Egyszerűen ennek a működése gravitációs elvű, semmiféle forgó alkatrész nincsen, természetesen a levegő benyomást azt itt biztosítanom kell, és akkor ezt mamut szivattyúnak nevezték el, nem hinném, hogy amiatt, hogy amikor ezt az első ilyen köpencsövet létesítették, akkor ott annak az alján valami fosszilis mamut csontot találtak volna, és erről nevezték el mamut szivattyúnak. Itt ez a, inkább az egésznek a teljesítményére vonatkozik. Ez volt az utolsó szivattyú típus, amit most már térfogat kiszorítási, majdnem azt mondanám, hogy egyszerű gép elven, itt átgondoltunk venni, és akkor a következő alkalommal az óra elején egy picit turbinázunk, és utána valami egészen meghökkentőt lépünk, átmegyünk egy underground mozgalomba, és a porózus közegben való vízmozgás, szivárgás, víznyerés, szivárgás hidraulikai kérdésekkel fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen a mai figyelmet!